Szalagó Tibor, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium stratégiai főosztályvezetője, az Aréna vendége. Ott hagytuk abban, hogy meg kell kezdeni a felkészülést, de például nyilván nem az a felkészülés, hogy Bangladesben gátakat emelnek, vagy Olaszországban, vagy bárhol, amely tengerparti ország gátat emel, hát lehetetlennek látszik. Hanem ez akkor mi?
Hát őszintén meg kell mondani, ott, ahol most is az eszközöknek nincsen nagyon javában, ha már éppen Banglades hangzott el, ott nagyon korlátozott lehetőségei vannak, anyagi, fizikai lehetőségei vannak bármiféle fölkészülésnek.
Akkor ott az emberek futnak, amerre látnak?
Hát nem tudjuk még pontosan, mi fog történni. A környezetvédelem ismeri a környezeti menekültek fogalmát is, éghajtváltozástól függetlenül, ahol a pásztor népek mondjuk a Szahel-övezetben hát vándorolnak a nagy a szárassal, keresnek másit mondjuk legelőt. Tehát ez létezik. A felkészülés régióról régióra az eltérő dolog. Lehet, hogy az emberek egy része kénytelen lesz áttelepülni, ha valóban így következik be az éghajtváltozás, és ilyenek a következményei, pecslésekről szólunk. Más helyeken segíteni kell, hogy esetleg más termesztési eljárásokra térjenek át. A fejlődő világban, ugye a fejlődő világból hangzottak el a példák, jelentős részén nincsenek modern energiaellátási rendszerek. Nagyon sok helyen fával főznek, mondjuk a melegebb éghajlaton lehet, hogy nem fűtenek, de főznek. Ezek az emberek is szeretnének áttérni mondjuk modernebb eljárásokra. Vagy egy gyorsan fejlődő országban, Kínában, ahol hihetetlen gazdasági robbanás van, lehet, hogy ugyanarra a formális életszínvonal növekedésre vágynak, mindenki szeretne mondjuk autót, és a energiafelhasználás drasztikusan nőne, hiszen ugyanazt kell elérni.
Ez
nyilván nem járható így.
De milyen alapon mondjuk a kínaiaknak azt, hogy ne akarjatok bicikliről átszállni autóra, mert mi is átszálltunk, ahogy lett egy kis pénzünk, azonnal autót vettünk magunknak, aki tehette többet is.
Nincs erre alapunk, hogy ezt mondjuk. Azt már nekünk is elmondták a nálunk fejlettebb országok, hogy azt kívánják, hogy kerüljük el azokat a fejlődési csapdákat, amelyekbe ők belesétáltak. Mert mások kárán jobb tanulni. Ugyanez nyilván fejlődő és a gyorsan fejlődő világa is. Tehát nyilván fontos lenne, hogy a mi utunk helyett a fejlődő országokban, ha már nagyobb mondjuk energia pályára állnak be, gazdaság növekedése több energiát kínál, akkor ott már jóval hatékonyabb, kevésbé energiaintenzív módon állítsák elő ezeket a szükséges energiát a gazdaság növekedéséhez.
De erre képesek, ezt akarják csinálni?
Én úgy látom, és a nemzeti tárgyalásokon rendszeresen vita van, a fejlődő országok jelentős része abszolút nincs ellenében annak, hogy ő egy környezeti, és bizonyos értelemben szociális értelemben is sokkal modernebb gazdasági pályára lépjen. Javasolják a fejlődő országok képviselői, hogy miután ezen technológiák egy jó részét elkezdték kidolgozni a fejlett országokban, sőt, alkalmazzák is, így utólag a fejlődésnek ebben a stádiumában, ők hozzájuthassanak ezekhez a fejlettebb technológiákhoz, eleve egy modernebb, úgy tetszik, környezetbarátabb gazdasági pályára tudjanak lépni.
Meg is akarják ennek az árát fizetni, vagy azt mondják, hogy legyen az a tárgyalási alap, hogy mi kevesebbet szennyezünk, ha ezt nekünk átadjátok.
Hát eljutottunk a felelősség kérdéséhez. Ugyanis az az alapvető kérdés a nemzetközi tárgyalásokon, és a mostani jelentés is közvetve utal erre, ki felel a most kialakult, mindenkit érintő, bár mindenkit eltérő módon érintő problémáért. A válasz 15-20 éve ott van a levegőben, sőt papíron is, miután ezek a gázok felhalmozódtak a légkörben. Ez egy viszonylag lassú folyamat, 150-200 éves folyamatról beszélünk, amik eljutottunk eddig az állapotig, és ezen gázok jelentős része, a mostani többlet is a fejlettebb országokból került oda, egy része most is ott van, tehát egy átlagos szén-dioxid molekula átlagosan több mint 100 évig tartózkodik a légkörben. A fejlődő országok azt mondják, szeretnénk elérni ugyanazt a fejlettségi szintet, mint ti, fizessétek meg az árát, mi ebben partnerek leszünk, hiszen ezt a problémát, ami ellen közösen föl kéne lépni, döntően ti, fejlettebb országok okoztátok.
Ja, de fejlettebb országoknak nem az az ellenérve, hogy most éppen azzal küzdünk, hogy a ti most még fejletlenebb gazdaságotok látványosabban, robusztusabban növekszik, mint a miénk, nincs pénzünk benneteket megfizetni.
Hát ez így nem hangzik el. Tehát közösen fővünk ebben a lében, ugye egyszerűen lefordítsam ezt a problémát, és elérő módon közelítik meg a fejlett országok ezt a dolgot, de az már egyértelmű vált, a fejlődő világ nélkül nem tudják megoldani. Ez már nem megy segélyekkel. Tehát ha a fejlettebb országok most valóban az Egyesült Államokkal, Japánnal, Ausztráliával együtt összefognának és elhatároznák, hogy drasztikusabb lépéseket tesznek, nem tudnák már megállítani a folyamatot. Mert a fejlődő világ összkibocsátási szintje nagyon hamar túl fogja lépni a fejlett világ összkibocsátási szintjét. Tehát napjainkban, vagy egy-egy év viszonylatában egyenlő ez felelős, ha ketté osztom a világot. Történelmileg nem igaz a dolog, mert, mint mondtam, a többlet jelentős része még mindig a jelenleg fejlettebb országokból származik. De a folyamatos kibocsátások szintjén a fejlődők, nyilván eltérő módon, nem az afrikai országok többsége, utolérik a fejletteket. A felelősség kérdése az, amiről most beszélünk, mennyiben és milyen módon kell a fejlettebb világnak segíteni a fejlődőket, anyagilag, technikai eszközökkel, azokat, akik nagyon érzékeny helyzetbe kerülnek, Banglades, kis szigetállamok, miért lehet, hogy lehetetlen helyzetben jutna, segíteni abban, hogy fel tudjanak készülni erre a feltételezhetően drámai változásra.
Van-e a politikusok számára is egyszerűen megfogalmazható közös érdek, amit aztán otthon a választóiknak is el tudnak adni, amiért érdemes volna fejlett országoknak összefogni?
Hát az egyik érv az elég nyilvánvaló, miután, és erre utaltam az előbb, miután a fejlett országok kormányai, politikai döntéshozói is érzékelik már, hogy ezt a problémát nem lehet megoldani, például a világ másik része nélkül. Az egyébként nagyon sok országot jelent, 140-150 országot tömörít a fejlődő országok közössége. Ezért úgy gondolják, hogy valamilyen módon az együttműködést erősíteni kell.
De a minden ország kormányai rövid ciklusú választásokon kerülnek hatalomra. 4-5, Isten tudja hány országban, hányféle rendszer van, ilyen táblatokban gondolkodnak, nem 30-50 meg 80 évben.
Hát igen, csak hogy közben a világ kereskedelme, a politika globalizálódott. Tehát egyúttal, hogyha a fejlődő világot úgy is kell tekinteni, és most kilépek akkor a környezetvédelmi beszédből, globalizálódott, akkor arra piacra is tekintenek. Együttműködő kereskedelmi partnereként is tekintenek, amelynek biztonsága és környezetbiztonsága fontos ahhoz, minden egyéb, például a demokrácia meglévő elemei, vagy szükséges elemei mellett, hogy egyenlő, mondjuk gazdasági együttműködési partnernek lehessen tekinteni. Hogy a beruházásoknak akár ebből a szempontból megbízható talaja legyen ottan. Tehát van abban gazdasági érdek is, hogy a fejlődő világot segíteni, többek között, hogy jobban együttműködjön egy globális éghajlatváltozási probléma megoldásában.
Nem töri át ezt az elvet Kína léte, ahol egy egészen másfajta működik, arra nehezen lehetne a mi demokrácia fogalmunkat ráhúzni, de a gazdasági kapcsolatok attól még nagyon erősek.
Hát, értem, hogy Kínát kiemeljük, ugye egy igen nagy és nagyon gyorsan növekvő országról van szó. A Kína vezető is hosszú ideje nem tagadják a problémát. Kínában szintén nagyon jelentős kutatások folynak. Nincsenek kiszolgáltatva már annak, hogy mondjuk az Egyesült Államokban, vagy az Egyesült Királyságban futó modellek alapján értesülnek arról, hogy ez a probléma hogyan alakul, és mondjuk milyen következményekkel jár a Kínára nézve. Tudatában vannak, nem tagadják, készülni is akarnak rá. A gazdasági növekedésüket nem akarják leállítani. Késznek mutatkoznak arra, én most nem Kína szószólója vagyok, de a kérdés erre vonatkozott, hogy egy lényegesen hatékonyabb energetikai szempontból is, szén-dioxid szempontból is hatékonyabb gazdaság épüljön ottan. Tesznek érte.
De azért is kívánkozik ide Kína, mert az amerikai elnök rendszeresen példálózik meg Indiával. Amíg ők nem csinálnak semmit, eddig nem lesz itt amerikai kibocsátás csökkentés.
Hát igen, az Egyesült Államok jelenlegi elnöke korábban, meg most is nem adálódzik, hogy a Kína nem akar egy mondjuk környezetbarátabb gazdasági fejlődési irányt venni, vagy nem ezt folytatja. Az alapvető kérdés, megint is jutottunk a felelősséghez, Kína ebben a feltörekvő állapotában hajlandó-e nemzetközi jogi értelemben kötelezettséget vállalni, hogy jövőbeli kibocsátásait valamilyen módon korlátozza. Mi nem csökkenti, a növekedését korlátozza. Kína erre azt mondja, és ez a tárgyalásokon is van, és emiatt fontos a mostani jelentésnél is, hogy milyen módon áll ez hozzá akár a kínai delegáció vagy mások, azt mondja, hogy én egyenlőre, ahogy tetszik, növekedni akarok. Egyek. Sokkal jobb, hatékonyabb gazdaságot építek, mint ti, mondjuk az Egyesült Államokban, vagy akár másik. Jelenleg ti mutassátok meg, hogy képesek vagytok visszafogni a kibocsátásokat, képesek vagytok segíteni általában a fejlődő világot, majd amikor elérem ezt a szintet, ahol ti vagytok, és én is ugyanolyan mértékben kezelni ezzel a problémáért, akkor gondolkodom, hogy ugyanolyan mértékű, jogilag kötelező, érvényű vállalást teszek.
Uh-huh. Van ennyi időnk? Van ennyi ideje a Földnek? Hát Kína gyorsan fejlődik.
Én amennyire gondolom, nincs. Nincs, ugyanis sok bizonytalan elem van benne, tehát a mostani jelentés, aminek ürügyén ma beszélgetünk itten, ami ma ugye megjelent, tele van valószínűségi becslésekkel. De nagyon komoly becslések vannak benne. De az vitathatatlan tény, hogy az emberiségnek köszönhetően a légkör szerkezete átalakul. Bizonyos gázok, ma ugye többször a széndioxidot említettem, de a széndioxid nincs egyedül, tehát legalább még egy gáz hangozzék el, tehát a metán mennyiségi is rendkívül gyorsan növekszik a légkörben, ez egy nagyon erős üvegházhatású gáz, ütheti a légkör felmelegedését. Ez a növekedés, ez folyik, ez vitathatatlan. Itt már semmiféle bizonytalanság nincs, és ez meg kell nézni a görbéket, ezek teljesen, ez senki nem vitatja. Én azt szoktam mondani, hogy csak a csodába lehet bízni, hogy ennek nem lesz valamiféle következménye. Tehát nem tudjuk biztosan, hogy mi fog bekövetkezni. Nehéz becsülni ugye a földi környezet állapotát 50-100 évre előre, de olyan mértékben avatkoztunk be, most ha úgy tetszik, a légkör összetételébe, amely, hát úgy gondolom, megengedhetetlen. Nincs időnk, tehát valóban vissza kellene táncolni, annak ellenére, hogy nem biztosan tudjuk, hogy mi fog történni akár a Kárpát-medencében.
Innen folytatjuk a hírek után.